Szép jó reggelt, jó napot, jó estét, attól függően, hogy ki mikor hallgatja, üdvözlök mindenkit. Ez itt a 3 órás podcast külön kiadása, a 3. évad után, 4. évad előtt. Én Ferenci Balázs vagyok, és itt ül velem a virtuális stúdióban.
Csörgő Zsolt.
És Dévai László.
És mindenkit látunk. Ha nem fogunk látni, akkor ezt a részt majd kivágjuk, de ha meg igen, akkor hála Istennek. 3. évad, mikor telt le, Laci, januárba?
Január 12-én. Azért tudom pontosan, mert nemrég néztem vissza is.
Január 12-én.
Igen. Tehát már nem most, már lassan 3 hónapja. Sőt, amikor ezt felveszik, akkor 15-e van, szóval 3 hónap és 3 napja nem volt már.
Viszont volt live-unk. Talán.
Volt élünk, igen. Volt 2 is. Egyszer a Magyar Péter órájáról beszéltünk, egyszer pedig a Segíts Balázs.
Az, ami nem régen volt. Hát na most én sem tudom neked gyorsan megmondani. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy volt 2 live-unk. Az egyiket a Kernel Zsolttal, másik Zsolttal, a másikat meg talán 2-en vettük föl.
Igen, én és a Balázs vettük föl.
Mármint, hogy én Balázs.
Ja, igen.
Viszont most még a 4. évad előtt úgy döntöttünk, hogy visszajövünk, és egy kicsit beszélgetünk a Watches and Wonders, de ezt ugye hétfőn vesszük föl, 14-e talán? 15-e. Ugye ma ért véget a show, szerintem a legtöbbünknek, akik ott voltunk, már véget ért ez pénteken vagy szombaton, mert elég sokan eljöttünk. Viszont most még így frissében úgy gondoltuk, hogy kicsit beszélgetünk azokról az órákról, amiket ott láttunk, meg amit ott láttunk még az órákon kívül. Én ugye ott voltam hétfőtől péntekig, próbáltunk volna egy live-ot is csinálni, mint tavaly, az ugye nem jött össze, Laci elég elfoglalt volt munkaügyben, meg mondjuk én se unatkoztam, úgyhogy a live az most elmaradt, és hát a Watches and Wonders-ről csak annyit egy-két mondatban, hogy ugye ez Genfben az évi órás nagy rendezvények közül a nagyobbik, ami március-április környékén van, és a másik majd a Geneva Watch Days lesz augusztus végén, szeptember elején, amiről is szintén csináltunk live-ot, többet is, onnan a helyszínről tavaly évben. Ezt valószínűleg majd idén is meg fogjuk tenni, de addig is beszélgessünk egy kicsit a Watches and Wonders-ről. Laci, te voltál ennek a topiknak az értelmi szerzője, úgyhogy szerintem legyél te a kérdező, ha erre a topikra ugorjunk rá, vagy ha nem, akkor megkezdjük a csuklócsekkolásra, amit mondasz.
Hát ne adjuk ki, mert hát ugye egységileg nem tartozik még se a 3. évadhoz, se a 4. évadhoz ez a rész, de attól még ne hagyjuk ki, igen, mert a felvétel előtt Zsoltnak ide kellett gyorsan szaladnia 1 órával, hogy mi van rajta, mert most ahogy láttok minket, meg hát mi nem látunk titeket, de ti láttok minket, most nem tudjuk bekamuzni, hogy hát éppen ilyen óránk van, vagy ilyen óra van rajtunk, akkor most kezdjük azzal, és kezd te akkor, Zsolt, ha már így belöktelek a buszára.
Igen, pont, mert igazából már, mi van, este 9 van, szóval őszintén szóval már nem volt rajtam óra, de el is csomagoltam, amit már rajtam volt. Ez most nem egy saját modell, hanem hoppá, még gyakorolni kell, hogy hol kell tartani.
Bulgária.
Egy kék színű Bulgária 8 utolsó. Hogy a Laci a angolosításaival éljek. Ez az Octofinissimo. Ugye ebben van egy teljesen in-house, semmi másban meg nem található mikrorotoros 70 óra körüli járás tartalékú szerkezet. Nekem van egy sajátom, ami titán, és egy barátom kölcsönadta az acélt, vagy lehet, hogy inkább ő akarta kipróbálni a titánt.
A T betűs, vagy az A betűs barátod?
A T betűs. Igen, mert két barátomnak is van ilyen órája. És erre elmentünk benne vásárolni, és a feleségem azt mondta rá, amikor visszajött a teljesor végéről, hogy hát ez jó drágának látszik messziről is, úgyhogy lehet, hogy marad a sima homokfúj titán verzió belőle. Ugye ez a 40 millis integráció acélszíjas, hát ez csillog-villog.
De titánium az drágább, nem? Egyébként.
És drágább a titán valamennyivel, igen. Meg vékonyabb. Ami, bár ugye most ezt most pont megfejelték kint a Watches and Wonders-ön, a tavalyit még egyen megfejelték, mert ugye, jól emlékszem, tavaly is volt valami rekorder megoldás.
Tavaly nem ők nyertek, ezért nem
szomorúak.
Igen, ja, tavaly nagyon szomorúak voltak, mert nem ők nyertek.
Igen.
Ja, miért meg a PSG volt nagy versenyben, nem?
Hát ugye az van, hogy a PSG-nak, igen, hát ez a, ebből az idei az 1,7 mm vastag, tehát olyan vastag, mint egy kreditkártya, a fém vagy acél American Express, viszont ez time only, idő csak, a Piaget meg 2 mm, viszont az turbion. Amit azért hagyom, hogy eljusson, tehát egy 2 mm vastag turbion.
Hát kemény, igen.
Az nagyon kemény.
De most én egyszerű szempontból, az hogy adja ki?
Mert, hogy, nem... Hát, nagyon lapos.
Hát nem egy giro turbion, tehát hogy nem mozog ugye 360-ba, csak így pörög.
Ja, hát könnyű.
Hát meg nyilván úgy van, hogy a hátlap az igazából kb. A szerkezet része is, tehát itt ezeknél az óráknál már nincs hátlap egyébként.
Sőt, azt mondták, hogy azt hiszem, talán a Piaget mondta, hogy a legnagyobb, ez úgy van, hogy van egy ilyen touch and feel session, be lehet ülni, és akkor ott meg lehet fogdosni az órákat, majd a képet odaadom, Laci, és akkor berakhatod, talán szem készítettem róla, berakhatod a show notes-ba, a turbionról is. Azt mondta a fejlesztő srác, hogy nem az órával van a probléma, azt mondta, hogy nagyon-nagyon vékonyra meg tudják csinálni a szerkezetet, az üveggel van a probléma. Egyszerűen annyira finom, vékonyra kell az üveget vágni, és azt valahogy beleilleszteni a tokba, hogy az nagyon nagy kihívás, hogy ezt úgy összerakják, hogy az üveg ne essen le. Nyilván nem nagyon soknak fognak ilyen órával sokan futkosni, de hogy ez a probléma inkább nem is a szerkezet maga.
Hát még ilyen hétköznapi órás munkákból azt is látom azért, hogy egy másfél milis üveget is össze lehet törni, amikor az ember bepréssel, meg kivesz egy órából. Nyilván ezek valószínűleg széfekben fognak pihenni, meg ilyen széf óraforgatókban, tehát ezek nem lesznek azért kint az utcán. De hát de ez tényleg kegyetlen, amit ők ezzel elértek jelenleg. Tehát az üveg vastagságon nem tudnak tovább spórolni. Tehát, hogy hátlap nincsen, tehát hogy gyakorlatilag a tok egybe van integrálva a szerkezettel, és akkor még fölé kell tenni egy üveget, de gondolom az üveget is támasztja a szerkezet, nem? Tehát az nem úgy, hogy fölötte nincsen légrés, meg ilyenek nagyon.
Nem, biztos, hogy nem tudom pontosan, hogy van, de nem nagyon. Tehát annyira vékony minden, hogy nincsenek mélységek, nincsen stem, ami rajta ülnek a mutatók, meg mit tudom én, mert hát az ugye olyan magasságot adna, amit...
Hát ugye még az Octofinissimo-nál van még az, hogy az acélverzió az, ami 5,5 milli vastag, azt hiszem, de viszont ez 120 méteres. Tehát, hogy ebben elől meg hátul is van egy normális vastagságú zafír üveg. A titán az 50, vagy mindegy, az nem koronazáros.
Ez 120?
Ez 120-as, igen. Az acél az 120-as, meg koronazáros.
Mondjuk ez kell.
Nyilván nem ebben mennék el azért búvárkodni feltétlenül, de mondjuk igazából ez már mindegy, csak hogy ez mutatja, hogy meg lehet csinálni azért így is. Ja, hát ez a, mondjuk nem is tudom ennek a listára mennyi, hát ez is valami őrület, ja, 6-7 millió forint körül van.
Laci mindjárt ránéz. Egyébként nekem jobban tetszik az Octofinissimo, mint a Piaget, tehát így kinézetre.
Ja, hát a Piaget az nekem sem. Valahogy nem. Ez a kerek forma, ez túl konzervatív egy ilyen nagyon nem tudom, forradalmi órához szerintem.
Egyébként tavaly nem a Piaget volt, tehát nem a Piaget volt a csúcstartó, hanem a Richard Mille volt.
Ezt mondtuk.
Ezt mondtatok? Ja, bocsánat, mert
a Piaget turbion, ők meg nem turbion óráról beszélnek, hanem time only-ról. Ők nyertek kivéve tavaly. Akkor a Richard Mille nyert, és most idén újra ők akarnak nyerni.
Igen, igen. De az egy 2 millió dolláros óra, azt hiszem, és külön ilyen túl van hozzá, amivel fel lehet húzni. De most ahhoz képest azt hiszem, ez a bulgari, ez a negyede talán?
Hát ez mondom, 2 milliméter, viszont, bocsánat, 1,7 milliméter, viszont time only. A Piaget viszont 2 milliméter, de az turbion. Tehát ők, a bulgári az egy csak idő. De a Piaget is mutatta a srác, egy ilyen túllal lehet felhúzni, mert igazából az órának a szélét ki kell húzni, elfordítani, az a korona, és van egy ilyen kis csavarhúz, amit rátesznek, és azt nyomod meg, és azt húzza fel, nem is tud újjal felhúzni, mert annyira pici a korona, hogy egyszer nem lehet felhúzni.
Na jó, érted, de a nap végén most azon vitatkozunk, hogy kategóriákon. Tehát, hogy
melyiket nem fogjuk tudni megvenni.
Igen,
tesz. Nem is rá sem mennek nézni, mert na, csúnyán néznek.
Nem is fogsz valószínűleg.
Én a Zsolt titánium bulgáriát is féltettem a kezemen, pedig az azért más kategória, de tényleg annyira
azon érzed, hogy azért, de azon érzed, hogy ez egy kemény tárgy. Nem nyaklik. Ez egy kemény anyag. Tehát, hogy az 5,15 milli, ami már szintén rettenetesen vékony.
Fél centi. Laci, neked most... jönnek ezen, az is fél centi?
Nem. Ez egy... Rajtam egy... Most meg tudom mutatni a kamerába egyébként. Zsolt már ügyesen érzékelt.
Mondjuk azt eddig is megmutattuk a kamerába, amikor...
Eddig is megmutattuk egymásnak, de most már mindegy. Van is valami. Rajtam egy Zin van. Ez Zin 556, aminek ráadásul egy ilyen gyöngyház számlapos verzió, és nem is tudom kinek, a Haraszti Ádám, amikor kitettem az Instagramra, akkor rám írt, hogy úrst, ez nagyon jó, és nagyon jól áll. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen kis óra neked jól fog állni, mert egyébként tényleg 38,5-es az óra, de nagyon jó formája van a toknak, és így a fémcíjjal így pont jól mutat. Ezek az órának egy érdekes sztoria van, amit most nem fogok elmesélni, de majd a következő évad első adásában vissza fogok rátérni. És Balázs reméljük, hogy addigra már igen. Vagy ha nem, akkor ezt az órát már eladtam a francba is.
Egy gyöngy anyja számlapos, 556-os.
Igen. Mop.
Na, én meg azt az órát hordtam ma, amíg mielőtt vissza nem adom, amit szerintem mind a ketten láttatok. Zsolt, hát a Laci biztos, hogy látta, de szerintem Zsolt, te is láttad, mert az íbetűs barátunk bevitte.
Ó, ja, azt, igen, láttam.
És pedig az űrhajós óra. Ez pedig a Space One-nak a, hát igazából vicces, mert a Space One a neve a márkának, de aztán az lett a neve, hogy Space One. Úgyhogy a Space One-nak a Space One nevű órája, ami egy destro, tehát egy balkezes óra, tehát jobb kézen kell hordani, és ez egy karbontokos változat, ebből ugye készült titániumtokos fém, illetve acélbocsánat is karbon, sima és destro, kékített, szárhúzott, polírozott, tehát rengeteg variáció van, és ezen a nagyon finom, vékony, könnyen hordható gumiszion érkezik. Gyakorlatilag egy ilyen kamaz gumiát vágták le, azt sikozták föl. Ebből van fekete, illetve narancssárga színben. Én nem tudok erről az óráról, és egy jump hour, tehát hogy ilyen hát, ugróidős komplikáció, ami azt jelenti, hogy egymás mellett vannak tárcsák, az órának, a percnek és a másodpercnek. Ugye ez egy nagyon korai komplikáció, de igazából a 70-es években lett népszerű, amikor a kvarc krízis úgy döntött a svájci óra világ, hogy ők nekiállnak ilyen jumperöket gyártani, mert ez majd olyan lesz, mint a kvarc, és megmenti őket, hát nem mentette meg. Viszont egy tökéletes komplikáció, hátul látható, van egy nyitott szám, vagy egy nyitott hátlapja, látható az automata rotor, tehát meg lehet nézni a szerkezetet, és szerintem beszéltek róla ti, mert én hordtam eleget, meg írtam is róla cikket, majd kijön a Fraternon, talán már ki is jött, mire ez a rész megjelenik, de mit gondoltok róla ti, főleg Zsolt, te, bocs, Laci, hogy elveszem tőle a szót, mert a Zsoltnak a véleményét nem hallottam róla, de aztán persze te is mondd el.
Hát én magát ezt a komplikációt szeretem, ez igazi ugró óra, vagy forgótárcsás? Tehát ugrik az óra, vagy csak nem, forog?
Forog.
Ja, mint a Yamának a digidiszkje volt. Ja, nekem az volt utoljára, ami ilyen volt. Ez a... Hát most erre azt kell mondanom, hogy ez viszont nyilván is sokkal olcsóbb volt. Nekem volt.
Ja, igen, ez 2000 euró körül.
Igen, tehát azért ez 800 rugó környéke.
Igen. A fém olcsóbb. A fém azt hiszem 1,3 euró, ez meg 1,9 vagy valahogy így.
Acél. Nem 3000 volt?
Nem, ez 2000, a Laci most nézi közben már. Azt hiszem, hogy 1900 a karbon, meg a titánium, és 1300 vagy 1500 az acél. Az új, ami kijött, a tellúrium, a második modelljük, az 3000.
Ja, akkor lehet, hogy ezt hallottam.
Ez 2000.
Hát nem tudom, figyelj, őszintén szóval én azt gondolom, hogy egy ilyen egyedi, direkt szélszel eladott óránál, ez egy magas összeg.
Mit gondolsz a hát,
hogy ilyen 1000 körüli árazással így jobban át tudnám ezt érezni. A konstrukció maga az tök jó. Tehát, hogy nyilván ez egy gyűjteményi óra, úgy mond, hogy ezt nem azt fogja meg, nem érettségire ezt fogja kapni az ember, hogy akkor nesze fiam itt az órát hordjad. Tehát ez valószínűleg egy ilyen sokat látott, nem tudom, ilyen órabolonnak a sokadik órája. Annak viszont nagyon jó.
Megnéztem közben 2000 euró. Igen, ami nálad van, és 1500 euró az acél.
1500. Hát, igen. És az a vicces, hogyha megnézed Chrono 24-en, azt hiszem, hogy Carbon Destro nincsen fönn, de sima van fönn, és az ilyen 3500-ért megy. Tehát, mert hogy elég limitált. Tehát például itt van a tokja, ugye a doboza, ilyen dobozba jön. Ez egy ilyen fehér, ilyen, mint egy ilyen tolltartó gyakorlatilag úgy néz ki, annak, aki nem látja, és rá van írva, hogy hány darabos, és például mindegyiket más darab számba, ezt például 50 darabba gyártották a Carbon Destro-t. És volt szerencsém, mikor 2 hete vagy 3 hete, nem is tudom, mikor Párizsban voltam, akkor elmenni abba a kis ilyen ateliébe, ahol ezeket összerakják, és tényleg egyetlen egy darab srác, majd ha megnézitek a cikket, aki jön, van egy kép a srácról, egyetlen egy darab srác rakja össze az órákat, és azt mondta, hogy mennyit is össze egy hónapban, amit mondott? Hogy 300 darabot, azt hiszem, egy hónapban. Akkor azt számoljátok ki, osszuk le. Ne 30-al, ugye, hanem csak mondjuk 21-el. Mennyit rak össze egy nap?
Sokan.
Tehát ez nagyon kemény. Igen. Úgyhogy ez tényleg limitált, és egyetlen egy órás. Az olyan, mint a Lange, nem? Van, aki csak datográfot csinál, és akkor az csak azt rakja össze. Van egy órás, aki csak ezeket
rakja össze. A tokot ők maguk gyártják a tokot egyébként?
Hát ez úgy néz ki, hogy igazából nyilván nem. Tehát, hogy a szerkezet svájci, a modifikáció francia, és a tok pedig Kínában készül. Uh-huh. És akkor ugye így nincs is, nem is az van rá, vagy Swiss made, vagy German made, vagy French made, vagy nem tudom mi, hanem az, hogy azt hiszem azt írja, hogy manufactured on earth, tehát földön készült. Mert azt mondták, hogy nincs semmi értelme ennek, hogy most ezt írjunk rá, azt írjuk, hogy most vigyük ki Svájcba, és ott okozzuk, mert akkor majd rá lehet írni, hogy Swiss made. Nem foglalkoznak vele. Szerintem már az, hogy a tok Kínában készül, az már régeség nem kérdés, hiszen nagyon sok olyan nagy márka van a Rongzintől a Tiszóig, aminek sok alkatrésze Kínában készült, ezt mindennyien tudjuk, hogy azért ott is van most már a különbség a minőségben. Úgyhogy a tok az onnan jön, a szerkezet Svájcból, most nem akarok hülyeséget, talán szelít a szerkezetes, amit modifikálnak, de majd ezt is mindjárt Laci megnézi. És a modifikáció pedig az pedig a Theo Afflé-nek a shopjá, tehát mondom az ateliében történik Párizs mellett.
Itt a szerkezetre egy P024-et írt, de egyébként emlékszem, hogy beszéltünk erről élőben, amikor mutattátok, és az Szelita, legalábbis akkor azt beszéltük.
Nem, az SW, akkor a P0 az
Vanderon talán?
Szoprot. Na, ennyi. De végül is teljesen mindegy, tehát egy svájci szerkezet.
Mivel kevertem a Szelitát? Ja, tudom, a Fratello különkiadás kronóval, a Nivada Fratello kronóval, abban van Szelita talán.
Igen, a kézihúzó Szelita van. Ez meg ugye automata ráadásul. Tehát ugye ezek a jumperök, amit a Zsolt is említette, a években, azok többnyire mind kézihúzósak voltak, nem automaták. Ez automata. Úgyhogy na, akkor ugorjunk rá a genfi vonatra, és hogy ezzel a csodálatos szóképpel éljek, és nézzük meg azt, hogy kinek mi tetszett, aztán meg, hogy kinek mi nem tetszett, meg mi tetszett mind a hármunknak.
Na, nézzük. Pontosan, nézzük. És ha már így magadhoz ragadtad a szót...
Én kezdjem?
Akarod kezdeni? Én kezdem, szívesen egyébként.
Azt mondtam, hogy te kezdje, de...
Kezdem én, mert neked szerintem kérlelte véleményed van, tekintve, hogy egy pár órát azért élőben láttál, én meg itt a rendereket láttam a különböző órás honlapokon javarészt. Szóval nekem egy órát találtam, ami igazából így tetszett, és azért tetszett, mert azon keresztül fel tudom hívni a figyelmet egy olyan dologra, ami engem idegesít. És most lehet, hogy nagyon nyitjátok a szemeteket, de nem akarok minden áron itt veszekedni, meg rendelni, de minden egyes évben nagyon fárasztó olyan hozzászólásokat olvasni a különböző órás tartalmak alatt, hogy újabb unalmas megjelenés a Rolex-től, és hogy megint nem adtak ki semmit, stb. Ha 3 évvel ezelőtt valaki azt mondja a Rolex fennbolyoknak, meg fennlányoknak, hogy ki fognak adni, hát a Rolex hivatalosan egy modern kvázi dress watchot fog kiadni, bőrszíjon, giosé számlappal, és ami nem egyébként nem Datejust, nem, tehát nem egy létező vonal, hanem ez a 1908-ról beszélek, akkor mindenki eldobta volna az agyát, hogy úristen, hát ilyet biztos nem fog csinálni a Rolex, és 2 éven belül megcsinálták, és most meg mindenki azt mondja, hogy semmi érdekes nem történik. Tehát minek kellene történnie, amire azt mondanák, hogy oké, ez rendben van, és nekem ezért tetszik.
Mert lehessen azt mondani, hogy én ezt nem venné meg. Ez nem olyan, mint az igazi régi Rolex.
Nem kell, hogy ilyen ronda legyen, még az lehet.
Még egyszer van, ha hallottam, Balázs.
Hogy nem kéne, hogy ilyen ronda legyen, ez akkor lehet, hogy azt mondanák. Tehát szerintem nagyon csúnya ez az óra.
Szerintem jó lett.
De én nem ezt utálom egyébként.
Egy ilyen kalatavás. Csak nem az őszi ligájuk valahol, szerintem.
Nem, abszolút nem, de én élőben nem láttam, vagy legalábbis ilyen hands-on képeket láttam róla. Szerintem nem lehet rossz, legalábbis így nekem tetszik, nem az, mintha bármikor a közelébe kerülnék, mert ugye a szint eleve nem szeretem, én mondom, én csak azért tetszik ez az óra, mert ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam, kicsit ilyen szálka sokak szemében, aki mindig valami nagy durranást vár a Rolex-től, és hát végül jött egy ilyen, jött ez a vonal, aztán ennek a vonalnak lett most egy ilyen Tiffany-szerű számlapja, Giosé számlapja, és hát akkor ez se elég különleges, akkor kíváncsi lennék, hogy egyébként mi lenne különleges. És nyugodtan nyugodjatok meg, mert lehet nyugodtan mérgesek lehettek, mert a címben is Rolex-et fogok írni ennek az adásnak, mert mindenki a Rolex-re kíváncsi, és nyilván én is most azért beszélek róluk, mert mindenki az arra fel lesz kíváncsi, hogy mit gondolunk a Rolex-ekről, de szerintem én leszek az egyetlen, aki pozitív dolgot mondott a Rolex-ről. Ami még tetszett nekem, arról kéne beszélnem. Más nem tetszett. Nekem ez egy kifejezetten érdektelen esemény volt. Nem nagyon láttam olyan dolgot, ami így nagyon érdekelt volna. Esetleg a Grand Seiko hozta ki az első Grand Seiko modellnek egy új verzióját, egy rózsa-arany tokos kék számlapos verziót, az nekem tetszett, de én azt a modellt azt nagyon szeretem, azt nekem teljesen mindegy, hogy milyen színkombinációban jön ki. Az is tetszett, semmi más nem tetszett egyébként. Ez volt az én pozitív. Ez volt a pozitív, tehát még jön egy negatív.
Ez a 369 a számlapon, ez gagyi, meg ez a, nem tudom, nekem kicsit ilyen szedetvedett, meg olyan, mint ezek az indiai Rolexek az eBay-en, amiket ilyen utánfestett számlappal.
Hát, nem tudom, szerintem az egyik első olyan Rolex, ahol rendesen ki van dolgozva a számlap, a mutatószert, a tokozás. Azért ők azért elég nagy dolgokat csináltak a Cellini szérián belül.
Tehát ez az
első automata is, nem? Ezen a
dresszvacsonalon.
Bár ott is mondjuk, ha ránéz az ember, azért távol áll mondjuk egy Jägernek a kidolgozásától a szerkezet, mondjuk. Tehát ahhoz viszont meg nagyon drága. Tehát, hogy ennyire szerintem lehet venni Vacheront. Most itt is, ha így megnézem.
Én nem gondolom azt, hogy nem jó van kidolgozva. Nekem egyszerűen, tehát, hogy mondjam, esztétikailag nem tetszik. Tehát ez az ilyen coin edge lunetta, rajta a 369, a mutató, tehát, hogy elhiszem, hogy ez szépen össze van rakva, elhiszem, élőben sem néz ki csúnyán, nekem egyszerűen kicsit mondom, ilyen szedetvedett, mint hogyha azt mondták volna, hogy ilyen régi órából rakjatok össze mindenből, ami tetszett, és akkor ebből így ez jött ki. Tehát, hogy nekem nem a kedvencem, de hozzáteszem, ahogy a Laci mondta, különösebben a többi Rolex engem sem hozott lázba, úgyhogy, ja.
De nekem az Elking is tetszik, tehát, hogy azt meg mind a ketten utáljátok.
Hát eléggé.
Zsolt, neked mi tetszett, akkor inkább arról beszélj.
Azt most közben elgondolkoztam, hogy ezt ott mutatták-e be, de azt hiszem, igen. Van egy kártyé, egy Santos Dumont, ami visszafele jár.
Uh-huh.
Egy platina, Carneol számlapos. Uh-huh. Elvileg nektek át tudom itt küldeni, hogy ez melyik is. Um, Ez egy elég furcsa dolog, azt hiszem. Akárhogy is nézzük, minden részletét tekintve. Minden kártyánál figyelni kell, hogyha nem kék, hanem ilyen piros színű kő van a koronában, akkor ez nagyon drága lesz. A szokásos kártyánél, modelleknél is drágább. Ja, az a Palatina és 38 ezer birodalmi egység az összeg. Nem tudom, itt annyira nem mentek belők itt a technikai leírásba, hogy ezt hogy oldott, hogy csinálták, még valószínűleg nem egy óriási nagy trükk, de hogy visszafele jár az óra.
De ezt, miért csinálja ezt?
Miért ne?
Jó, és visszafele is van, aha, értem, jó, bocsánat,
megnéztem. Vannak a számok.
Visszafele vannak a számok, és visszafele jár.
Tehát az ember nem fogja érteni, hogy ezen hány óra van.
Persze. De hát...
De hát latin és 200 darabos, úgyhogy kit érdekel.
Tehát a valószínűleg eladták az összeset, tehát igazából teljesen mindegy.
Volt elküldött, ezen hány óra van itt vajon?
Hát most... igen, hogy 2 óra, na vagy 1 óra, 30, 1 óra, 54.
Szerintem igen. Szerintem igen.
Vagy, vagy az áprilisesen jött ki ez a híres, de nem, ez 12-én, úgyhogy ez egy
nem, ez létezik.
Ez egy létező tárgy.
Igen, meg láttam, de ez több oldalon is. Jó, egyébként nagy valószínűséggel, igen, amit te mondtál, 1 óra 54 perc van azon. Majd ezt írjátok meg nyugodtan nekünk, hogy mennyi idő van. Órás podcast. Arról szavaztatjuk az olvasókat, hogy mennyi idő van.
Ez nyilván a magas kategóriájú kártyéknek is egy ilyen csúcs dekadens modellje. Érdekes. De akkor lehet, akkor bedobok egy másikat. A Zenit Defi-ből megint csinált egy re-edition-t a márka, és az nagyon jó lett.
A narancssárga?
Aha.
Igen, ezt is a sónodban majd megtaláljátok.
Az egy kicsit ilyen, az egy ilyen olyan óra, amit még lehet, hogy egyszer még látni is fogok. Bár nem feltétlenül valószínű, de...
Nekem hátulról tetszik az az óra.
A verket eléggé...
Igen, ez nálam nagyon ritka azért, amikor egy szerkezet tetszik, és nem az óra, de nekem ez, hát, nekem ez egy kicsit túl narancs, kicsit túl mikrobrendes, a szó nem rossz a legjobb értelmében véve, és nekem ez egy kicsit ez, amikor nálatok voltak, mert nálad voltak ilyenek amúgy, vagy valami hasonlók voltak, volt egy lila is talán, de nem, az nem lehet, nem is.
És még.
Lehet nem Zenit volt. Mindegy, tehát, hogy amikor nálatok voltak ilyesmi órák, akkor azok tök jók, és azokat meg lehet venni, mert az egy korszaknak a lenyomata, és vicces, meg trendy, meg retro, meg sík azt hordani, de nekem így modernben annyira nem jön át. Nem tudom.
Na Balázs, te jössz.
Jól lehúztam.
Nekem a Grand Seiko-nak az SBGJ277-es dupla GMT-je tetszett. 7400 euró az ára, van rajta egy GMT mutató, és a rendes GMT lünettán kívül, ami ugye kívül helyezkedik el és tekergetni kell, van egy belső számlapon elhelyezett 24 órás GMT belső lünetta, ami nem forog. Viszont így ugye az órát eleve már a rendes időn és a GM és a GMT mutatóval a GMT időre is lehet állítani, és a külső lünettát forgatva még egy második, illetve összességében egy harmadik időzónát is be lehet rajta állítani, ami szerintem, hát szerintem az elég jó. Tehát ez egy automata kaliber, 9-es, 86-os kaliber van benne, gyönyörű szép számlapja van, ilyen nagyon sötét zöld, ilyen méregzöld és fehér vagy ezüst a GMT, mind a kettő kiosztás, a lünettán is, meg a belső lünettán is, általában ugye a fényben inkább feketének tűnik, mint sötét zöldnek, de tehát szerintem én nekem, szerintem az összes Seikót megnéztem, kivéve azokat, amik ilyen nagyon platinák, meg ilyen nagyon drágák voltak. Én nekem megmondom őszintén, hogy ezt tetszett a legjobban, 44 mm-es, tehát nem egy kicsi óra.
Acél vagy titán?
Ez fém, vagy acél, igen. Tehát nem is olyan könnyű. azt hiszem, hogy majdnem 200 gram hozzávetőleg a Tudornak az arany diverre volt 197 gram, azt hiszem ez meg 180 valamennyi, tehát majdnem ugyanolyan súlya van, mint az arany Tudor Black Bay-nek. De azt gondolom, hogy azért a Grand Seiko hát ritkán hibázik, és itt sem hibázott, amennyiben ez tényleg egy nagyon-nagyon szép és nagyon eltalált óra. Nem kicsi, de hát ha valaki három akar látni, akkor az ennyi. Vagy time zone.
Hát jó, meg ők amúgy is nagyobb órákat csinálnak mindig.
Hát ja, igen. Mondjuk vastagnak is vastag, ugye? Tehát, hogy nem egy kicsi óra. Semmi esetesen. De azt gondolom, hogy de nekem ez volt a szerintem így az a kedvenc, amit meg is vennék. Volt még egy a Zenitnek a tripla dátumos Moonphase zöld órája, de az nem most jött ki, igazából az januárban jött ki, csak én azt nem láttam azóta, illetve mióta kijött, és azt csak most láttam először, az lett volna a másik kedvencem.
De az ami az a 384-es tok, vagy az, ugye? Az csak zöld.
A Zenit?
Igen, az ami a retro
vonalú. Igen. Tehát mint az El Primérók, amikből kijöttek, csak az egy tripla kalendár és Moonphase, és ilyen nagyon szép zöld színű, és zöld fém szíjon, vagy acélszíjon nekem nem tetszik. Zöld bőr szíjon viszont nagyon jól néz ki, és nagyon jó méret. Azt hiszem, hogy a LVMH napok vagy hetek alkalmával, ami idén Miami-ban volt, akkor jelent meg, úgyhogy azért mondom, hogy most csalni akarunk, akkor mondhatnánk, hogy Watches & Wonders, de igazából nem, tehát ez már január óta kim van. De a Watches & Wonders, akkor nekem a Seiko SBG József 277G.
De figyelj, most ezt két ilyen zöld órát is mondtál így idénre. Van más ilyen trend, ami ott látszott kint?
Mert tavaly... A zöld, igen. A zöld az egyértelmű. Az, hogy csökkennek a méretek, még mindig hál' Istennek, azért 38 mm-es üblót, amit Unisex-be gyártanak, és egyébként jól néz ki a kézen, abból se sokat láttál szerintem eddig, úgyhogy az a másik. Illetve a harmadik az, hogy ezeken kívül nagyjából teljesen érdektelen órák jelentek meg, de hát erről majd valószínűleg beszélünk a végén. Tehát, hogy tényleg nem nagyon tudnám azt mondani, hogy buvárokra koncentráltak, vagy csak erre, vagy csak arra. A zöld az új kék, a kék meg az új fekete volt, szerintem. De hogy így... Tehát tényleg nagyon nem volt olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok óra, amire azt mondtad volna, hogy fúha, ez tényleg micsoda változás. Én azt gondolom, hogy ez szerintem a Covid-nak köszönhető, mert ugye azok az órák, amik idén kijöttek, azok azért 2-3-4 éve kezdtek el gyártódni, hogy ilyen szép passzív szerkezetet használjak, és ugye 4 évvel ezelőtt Covid volt, tehát hogy azok az órák, amik most megjelennek, azokat nem tavaly kezdték el tervezni. És szerintem ez kicsit annak a lenyomata, hogy ott picit elfogyott a lendület, meg hát ugye nem tudtak dolgozni, tehát hogy az idén ez kicsit megúszós lett, maradjunk ennyiben.
Én technikailag láttál újdonságokat, vagy van bármi trend, amit szerkezeti oldalon elkezdtek nyomni?
Hát nem, most nem múlik így be semmit. Ugye a mikrobrendek azok, akik ebben igazából így élen járnak, nem annyira a nagyok. Tehát ugye visszatérve a Space vannak a telluriumjára, ami egy teljesen érdekes komplikáció, vagy az Angelusnak a monopusherjére, ahol ugye már azt a szerkezetet használják, amit egyébként anno a Cartier is használt, ezt nem tudom, hogy el lehet árulni, de most elárultuk, tehát az a szerkezet az egy...
Zsenor?
Nem. Gyorsan akartam mondani a szerkezet gyártóját az Angelusnak, meg az Arno Denzannak. Na most nem fog eszembe ütni, mindegy. Ők gyártották. Tessék?
Vauher?
Nem.
Hú, akkor nem tudom ki.
Teljesen mindegy. Ők gyártották egy hasonló szerkezetet a kártyének, egy monopusert, és ez lett kicsit átdolgozva. Ugye ez ment bele a tavalyi messzínás, szintén megúszós limitált kiadásba, meg idén a feketébe, meg a fehérbe. Ez egy gyönyörű, szép kézi húzós szerkezet. Mi ez? Columbillel.
Oszlopkeréke,
igen, köszönöm. És a koronában van integrálva a nyomógomb, úgyhogy az mondjuk egy szép darab, de hát az is azt hiszem, hogy 17 vagy 18 ezer svájci frank plusz adó. Ugye ez a legjobb, amikor azt mondják, hogy excluding VAT, hát akkor még számold rá VAT-t, akkor 17 már is 22 ezer. Tehát azért van különbség. Remélhetőleg az elkövetkezendő napokban, hetekben vagy egy hónapon belül kapni fogok egyet tesztelésre, legalábbis ezt ígérték, úgyhogy reméljük, hogy akkor majd már akkor kicsit többet fog tudni róla mondani. De hogy, tehát, hogy vannak ilyen újítások, de tehát, hogy így a nagy cégeknél szerintem nem nagyon. Az van, hogy nagyon elkezdtek fölmenni az árak. Tehát ezt sokan mondták, hogy most megnézed azokat az órákat, amiket mondjuk egy Vacheron kihozott, vagy akár a Monacót is a Tecoernél. Oké, az egy ilyen split kronográf, mit tudom én, de hogy olyan árakon mennek, hogy egyszerűen, tehát ezt ki fogja már megfizetni. Nem. Tehát amikor már a Tudor kezd lenni a Rolex elérhetőségben, és már ott is másznak fölfelé az árak, vagy amikor ugye egy Omega, hogy tudom, egy új Speedmaster, a fehér ugye 9000 euró, akkor azért elgondolkodsz rajta, hogy én még 2020-ban 5600 euróért vettem a Speedmasteremet, most meg 9. És 4 év telt el. Tehát azért ez kemény, szerintem. De mondjuk, ugye ez a 7 pont nem a Swatch Groupról szólt, de ugyanez van az összes többi ottani brandnél is.
Én most, Balázs, végignéztem a Grand Seiko-kat, amik megjelentek. Nekem abszolút tetszenek, meg nálam is volt teszten korábban, meg a tiédet is láttam. A szívátás óta egyébként egy brutálisan király ilyen fő darabja szerintem a gyűjteményednek, mert olyan, mint egy vettél volna egy új órát amúgy. Tehát, hogy ha nem hallottatok, vagy nem láttatok volna, hogy Balázs beszélt erről, az a lényeg, hogy a Fame-ciat lecserélte egy ilyen sötétkék farmer színű
farmer mintásja
szíra, és tök jól néz ki. Viszont csak azt nem tudom, hogy még a Grand Seiko-nál nem tudom, hogy nem fognak el ki az ilyen természetinspirált anyagokból. Tehát, hogy a nádtól kezdve, tehát akkor nem tudom, Grand Seiko vályokszámlap, meg valami hasonlók esetleg, hogyha majd valamikor. Nekem ez egy kicsit ez az egyetlen kritikám, hogy most is kijött a milyen színű, egy ilyen kiwi, világos kiwi színű, és az is egy más textúrával, és nekem ez egy kicsit már így, tudod, minden darab, nekem egy kicsit most már így unalmas, de amit te mutattál, ez a három time zone, ez azért más, ez nekem is tetszett.
Hát, hogyha magyarok gyártanák, vagy magyar órás, mérhetően kreatív magyar óra márkákat csinálnak, magyar számlapokat, akkor ilyen töltött káposzta színű, meg
hát a stúdió alsó kutya, ugye,
dobostorta mintájú,
dobostorta számlap, igen,
számlap.
Rákóczi túrós számlap.
Mi nekünk ez van, nekik meg mindenféle növényeik, tudod.
Körömpörkölt számlap.
Meleg van, hát párás, levegő, jól nőnek az ilyen növények, télen befagy a tó, nyáron felolvad.
Mi meggyűlöljük
egymást. Két dolgot hozni. Sár az oszakai vasútállomáson színű óra, tudod, hogy félig megevett rámenes doboz a kukába színű óra.
Na jó, hol tartottunk? De szépen egyébként olyan csodálatosan átvezettük a
rendelésre.
Igen, a gyűlölködésbe olyan szépen átléptünk, észre sem vettük. Gyűlöljek? Érdekes módon, ami tetszett, az azzal kapcsolatban sokkal kevésbé tudtam racionálisan beszélni, mint azzal kapcsolatban, ami nem tetszett. Mert nekem, ami nagyon nem tetszett, az a Tecoernek a Monaco megilkolása. Én értem, hogy nagyon tech központú élet modell lett, legalábbis ez a fú, és elképesztően drága is. Mi ez? Ez a split second kronográf. És amit Zsolt, mit mondtál, a szerkezetgyártó Vauker?
Hát van egy olyan gyártó, nem tudom, hogy a Tecoer most...
Csak azért, mert velük együtt csinálták, ha jól tudom, ezt az átdolgozást, tehát, hogy velük együtt dolgozták, hát legalábbis ami a szerkezetet illeti, kooperációba csinálták, és ez egy ilyen nagy ráncfelvarás volt, és mindenki, sokan azt gondolják, hogy majd akkor az új Monacók is vékonyabbak lesznek, meg kisebbek, meg ilyen tech-heavy-bek, és amúgy, aminek én nem annyira örülök, mert én a Monacót azt nagyon szeretem, soha nem volt, meg soha nem is lesz, de ettől függetlenül tetszik, úgy tetszett, ahogy volt, és nekem ez egy kicsit ilyen, nekem nagyon nem tetszett ez az új típusú, én nem vagyok kifejezetten oda ezért a modern, ilyen tech központú, ilyen átalakulásokért, és így a Glassbox az pont ennek az ellenkezője, szerintem a Glassbox ez nagyon jó lett, de ez nem, ez nagyon nem tetszett. Nem mondom, hogy feldühített, csak egyszerűen nem tetszett, és pláne egy olyan óráról van szó, amit nem úgy, mit tudom én, tehát én is, hogyha ha meg tudnám venni, vagy lenne rá alkalmam, akkor én is szívesen vennék, meg hordanám, és lehet, hogy egy hét után nem adnám el.
Hát ez a leghúzott bőrök száma szerintem ott már nagyon magas a Monaco-nál. Egyébként Lajupere, Zsolt nem jutott eszembe, Lajupere a gyártója az angolul szerkezeteknek. Szerintem ott tehát én is egyetértek a Lacival, szerintem tök jó az az óra, meg érdekes, meg mit tudom én, de picit ott a Monaco-nál kezd elfogyni ez a fajta kreativitás. Illetve lehet, hogy nem pont azt is mondhatjuk, hogy pont, hogy nagyon kreatívak, de hogy azért abból a tokból kicsit ilyen egy trükkös póni. Sok mindent már nem lehet belőle kihozni.
Na,
Zsolt, te mit utálsz?
Azt mondja. Jaj, hát...
Mit nem? Azt már elmondtad.
Na, én amit nem igazán tudok hova tenni, meg tényleg a vásárlói hülyeségnek továbbjának tartom ezt az arany Deep Seat.
Na, ez a finálé. Most itt mindent kiadunk.
Még nem.
Még nem. Na, mindegy.
Na, még én visszamegy úgy értettem.
Ja, de Düben. Mm. Ja, nem. Én tudom a kiézetés. Én
tudom a kiézetés. Póló is van rajta.
Na, hallgatunk, Zsolt. Gyűlölködj.
Ja, nem, hát, hogy ez tényleg, hogyha ennek a sajtófotóját megnézed egy méterről, akkor ez egy Invicta.
Burn.
És igazából tényleg annyit tud, hogy jó sok arany van benne, és akkor legalább jó drága lett. Tehát, hogy ezen kívül ugyanaz a szerkezet van benne, mint a 6000 eurós alap órában.
Balázs közben
mutatja. Ez egy nagyon jó fotó róla egyébként.
Ez egy jó úgyhogy kép, igaz?
Ez a sajtófotókon elég, ott inkább ezt a masszivitást próbálták hangsúlyozni, hogy lásd, hogy 32 deka, vagy hány?
Igen, Zsolt, mert amikor benn voltam Zsoltán, azt kezdtük el számolni, hogy ez Parizelben, hogy hány deka arany összesen az óra is, ilyen negyed kiló.
Nem, biztos, hogy több.
250 gramm, az beszélt.
Mondom, csak a túlőről
nem, biztos, hogy nem lehet.
Ez meg kétszer akkora.
Ez ilyen 30 fölött, 30-35 lehet.
Hát 330 összesen, azt írták.
Ja, hogy jöhet, abból le kell van egy 20-at levansz belőle.
És abból számoltuk, hogy mennyi a szerkezet.
Ilyen 20 gram körül az egész üveg szerkezet minden. Jó, mondjuk titán a hátlap.
30 deka. Ja,
azért ez kemény. Ja. Azzal nincs semmi bajom, mert hogy ezek vannak ilyen jobb a fadolgok, csak ugye az oyster-ekben ugyanaz a szerkezet van, legolcsóbbtól legdrágábbig, és azért a felső árszegmens az már tényleg kizárólag arra szól, hogy ezt a márkát ismertem, és megvettem belőle a legdrágább órát. Tehát azért 50-60 ezer euró körül van? Abból azért lehet venni órát.
Már lehet válogatni, igen.
Tehát Langétól kezdve Vacheronig.
De Zsolt, szabad ne feled, el tud kézzel az ember, aki egy ilyen Deep Seat megvesz, az ránéz a Langékra, még így futólag is.
Hát nyilván nem. Tehát, hogy abból a szempontból érdekes az összehasonlítás, és hogyha van esetleg a hallgatók között adatelemző, segíthetne nekünk összehasonlítani. Ez most egy tök jó ötlet, és nagyon remélem, hogy nem fogják tőlünk elrabolni.
Szóval, hogy a Blancpain 50 Fathoms-ból van arany és egy ízléses óra egyébként.
Ez igaz.
Az is nagyon drága, szerintem fel ennyibe kerül egyébként. Egy
120-200 euró.
És mennyi a Blancpainnek az aranya? Jó, mikor ez nem arany szíjon megy szerintem.
De pont ezt akartam Zsolt mondani, hogy ezt kellene kiszámolni, hogy melyik brandnek az aranya drágább. Tehát nem aranyáron, hanem hogy brand aranyáron. És hogy egy ilyen, ebben egy egészen jó infografikát egyébként a saját munkásságunktól abszolút messze állva.
Valószínűleg, hogyha erre akarjuk lefejteni, valamilyen Grand Complication Vacheron lenne valószínűleg a legdrágább egy patek.
De, hogy de ezek... talán a tömege nem, tehát ilyen tömeg arányosan talán.
Jaj, teljes.
Jó, van, ez a 4000 méterig vízálló, hoppá, a Blancpain meg nem. Le akarsz menni 3900 méter mér, akkor mivel mész?
Tömör aranyórád van.
Hát csak ezzel.
Jaj.
Tényleg, Omega megcsinálja a saját Deep Sea-hez a aranyverziót, vagy?
Hát egyébként ne jut föl a falra, mert lehet, hogy ez lesz a végén, hogy jönnek valami csodával, ilyen zélózsa arany ultradippen.
Jó, ez kemény lenne. Ugye a 300, sima 300-ból, abból a retro 300-asból van arany. Igen. Meg hát a Planet Ocean-ből is van, de mondjuk nem nagyon láttam még élőben.
Azt én sem látod. A 300-ból én is.
300-ból látom, ilyen malahit szemlapos arany. De az is egy
lehet.
Drága, szép óra. Ott is ugyanez van, hogy most az 5000 eurós órát eladni, igazából 50 ezerért mégis az Omegának jó buli, meg a Rolexnek is. De szerintem ez egy ilyen, ez egy rossz az üzenet. Ez ilyen teljesen ilyen kivagyi tárgy.
Ez Rolex üzenet.
És amikor azért le kell húzni a bankkártyát, vagy valószínűleg vagy táskában bevinni a pénzt egy ilyen óráért, azért ott lehet, hogy elgondolkoznék, hogy biztos ezt akarom-e venni.
De az arany Submariner-nél nincsen baj?
Abban nem az is rettenetesen drága azért, hogyha az ember őszintén végignézni az egész órapiacot, azért csomó normálisabb dolgot lehet találni annál.
Na jó, de nagy fiú vagy, és a szab az kicsi neked, de te aranyból szeretnél búvárt, tömör aranyból, mint én, akkor de, ez egy jó megoldás a Deep
Sea. De eddig ott volt erre a Yachtmaster eddig.
Hát ez igaz, de most képzeld, hogy beülsz a benti bentajgába, hogy néznél meg egy aranyszabban? Nehogy már, nehogy, érted? Tehát ez...
Kiröhögnek.
Hát kiröhögnek, igen. Van jaktod, és nem tudna leszállni a helikopter, ne vicceljünk már. Fülyeszteném el a jaktot a picsába. Úgyhogy... Na, én gyorsan elmondom az enyémet, aztán utána úgyis szerintem még szeretünk egy órát, és le is lépünk, mert ez egy ilyen gyors műsor. Én megmondom őszintén, a Laci kérdezte a műsor előtt, hogy melyik órát nem szeretem, és én azt írtam, hogy melyik, amit utálom, vagy ami nem jön be. Én azt írtam, az összes Oris. Tehát, hogy nincs baj a brenddel, nincs baj az órákkal, tényleg nincs, ne röhögjetek. Egyszerűen azt érzem, hogy én az Orisnál rettentően elfogyott a műsor.
Most egy új Akit, nem? Vagy valami ilyesmi?
Hát semmi. Tehát ugyanaz, tehát hogy nem, nincs egy új... Tehát, hogy én el tudom képzelni azt, hogy most majd lesznek biztos ilyen kommentek, hogy de nem most ez nem akkor, hanem 2 milliméterre kisebb, meg nem zöld, hanem sötét zöld. Tehát, hogy ránézel az Orisnak a kínálatára idén, akkor ez bármelyik kínált lehetett volna az elmúlt 8 évben.
Nem vágok nagyon a szavadba. Annyi, hogy az Aquisnál ugye sokkal jobban keskenyedik a szíj, meg a top forma egy picit változott, legalábbis amiket én láttam, de nem néztem még az összes Oris release, lehet, hogy egyébként van egy ilyen rejtett csodák vannak, de hogy én erre emlékszem, hogy az Aquisnak egy kicsit más lett a topja, ami szerintem egyébként jót tett neki.
Ez paraszvakítás. Tehát ha azt mondod, hogy kihoztuk az Aquist, ami eddig is kín volt, de most nem így dől a szög, hanem úgy dől a szög, és egyébként kék meg zöld, csináljuk már gyerekek. Tehát
ez Rolex tempó.
Hát, de még annál is lassabb szerintem. Tehát én azt gondolom, amikor elmentem, mert van egy barátom, amikor Rolex, vagy az Orisnál dolgozik, és így megmutogatt őket, és mondtam, hogy figyelj, mondom, ez... És azt mondtam, hát jó, ez elég gyenge idén, nem? Hát mondom, de ez tényleg elég gyenge idén. Tehát, hogy nem, tényleg nem gáz, meg aki szereti az Oriszt, annak, tehát én nyugodtan vegye meg, csak én azt gondolom, hogy azért valamikor többre számítottunk. Most lehet, hogy az arany szít vele egy polgárpukasz, de legalább valami. De az, hogy most nem így dől a szög, hanem úgy, nem tudom. Tehát hogy ennél, én ennél többre számítottam, de ezt lehet, hogy elmondhatjuk más brendekről is. Valakit ki kellett fognom. Nekem az Oris utolsó nap láttam, amikor lehet, hogy így friss bennem az élmény. Úgyhogy...
Figyelj, megvan erre egyébként a teóriám. A Breki a béka ugye elvitte a pénzt a ProPilot XL. Az egy erős
a sok ingyen, amit kiosztogattak az influencereknek, tudod?
Hát lehet, az is
hogy
igen.
Tolják,
az is belejátszik. Viszont szerintem, ami utoljára én megjegyeztem, és tőlük király volt, a baseball játékosnak, akinek egy évaddal ezelőtt sem jutott eszembe a neve, és neki egy nem Diver 65, hanem nem jut eszembe melyik Oryx modellnek, szóval én ezt a kettőt jegyeztem meg, a Brekkie, a békát, de arra egy elég nagy marketing költség ment el. Nem azt mondom, hogy most minden pénzt elköltöttek arra, de
hogy azért... A mentére gondolsz, a fehérre?
Igen, igen.
Az a pointerdétes.
Igen, pointerdét, igen. Az nekem tetszett, az jól néz ki egyébként. Viszont az Orisnál azért szerintem érthető abból a szempontból, hogy in-house cuccokat fejlesztettek az elmúlt években, akkor az ilyen brutálisan nagy járástartalékos.
Ezt kéne hangsúlyozni. Nem azt, hogy más alakúatok.
Én nem vagyok az Orisz ügyvédje, csak hogy szerintem így igazából így nem meglepetés az, hogy most nincs semmi.
Rosszul osztották be.
Ugye nem mondtam az elején, más brendeknél is vékony volt a spread, a kenés, ahogy az angol mondja, de itt aztán pláne. Tehát itt annyira vékony volt, hogy szinte nem is volt.
Úgyhogy, ez nekem ugyanilyen élmény volt, még az Inhorgenten, a Porsche Design, ahol konkrétan csak az újra kiadott, az Orfina, a Top Gun Chrono volt kint, semmi más, és ővék volt az egyik legnagyobb stand, és nem volt ott semmi. Kint volt
az mennyibe kerül, Zsolt?
Az Orfinás?
Igen. A Porsche Design Orfinás újrakiadás.
4-5 ezer euró, nem tudom.
Sok. Semmi.
Lesz majd fel annyi, és a Krononnál aggódja egy 4 hónap.
Már biztos, hogy van. Na mindegy.
Tehát,
hogy
ott is annyi.
Ott volt ez az ilyen kellemetlen, hogy itt megyek, és így nézek, hogy így... Most ez ide jöttem. Ne hígysetek már.
Ja. Viszont mi volt az akkor, amit mindenhára szerettünk itt zárásként?
Igen.
Ami szintén kicsit polgárpukasztó végül is, nem?
Nekem először annak tűnt, csak hogy ne így a levegőbe beszéljünk, a Takoyer Skipper-nek a rózsarany tokos változata, ami nekem elsőre fura volt.
Hát ugye Hodinkivel csináltak egy ilyen újrakiadást 5 éve.
Jó
pár éve, de az egy másik, igen.
Jó pár éve, de ez most ilyen rendes sorozatmodell, igen.
És kérdőben ez... nem néz ki annyira rózsának az a tok.
Igen.
Szerintem.
Hát igen. Ez ugye ennek a, mind a Hodink is, mind a vintage verziója, mert hogy ez egy 60-as évekbeli Haiernek a szintémája, az egy, nekem egy ilyen álomlistán rajta lenne, de a régi az mennyi? Az a legdrágább régi karreratok szerintem, a Skipper. Szerintem...
Hát mert az ritka, meg kevés.
Hát az extrém ritka. Igen, de Hodink is nagyon-nagyon drága.
Hatos. Igen. Az is nagyon drága. És ez is egyébként, nem tudom már pontosan, hogy
ez mennyibe
került. Ja, viszont 39-es, tök jó méret, jók a színei, valahogyan illik ez a kékhez, meg ez a zöldhöz, narancsárgához, ez az arany szerintem. Nekem nagyon tetszett, élőben is egyébként.
Na, ez az igazi drága vitorlázós óra. Ebben van stílus.
Egyébként igen.
Nem a Nautilus.
Jól néz ki. Ja, ezt, mert valahogy a beszélgetésekben ez merült fel, mindenki bedobta, és tényleg ez egy ilyen színes, őszinte, jópofa. Hát, nyilván ez is drága, mondjuk azt hozzátenném, hogy itt a gramra le kéne lebontani.
Nem, igazából arról volt szó, hogy nem, erre ezt egyikünk sem utálta egyértelműen nagyon. Tehát ugye ebben egyeztünk meg, hogy ez, amit a legkevésbé utálunk, azt szeretjük.
Nekem ez nagyon tetszett.
Egyébként én is. Nekem a rózsarany kicsit még mindig forrad, de most már együtt mentem az árral.
De élőben meglátod annyi, hogy majd, ha Budapestre érkezik, húzza az acskót a cipődre.
Igen. Bemegyek a megfelelő butikba.
Így van. Zárjuk sorainkat, Laci, neked menned kell lassan.
Zárjuk sorainkat.
A gyerekek, ennyi volt a...
Gyerekek, ennyi volt, ja.
Harmadik évad utáni, negyedik évad előtti rész. Köszönöm, hogy Zsolton volt póló. Még olyan meleg nincsen, hogy kinnülne a kertbe, de majd olyan is lesz.
Mire kezdődik az új évad, lesz, igen.
Így van. És szóval kövessetek minket mindenhol, Instagramon, közösségi média egyéb területein, YouTube-on, és jövünk valamikor a következő pár hónapban, negyedik évaddal. Addig is. Hello. Ja, ez 20, bassza. 20, nem hello.